Kávézó a világ végén, Rádió Café 98, és kérdezi a párom tőlem, hogy miért nem hallom a kávét a gépeden, mit kell kihúzni. Hát most nem tudom, ezt így nem tudom megmondani, drágám, hogy mit kell, de ha nem hallod, akkor mégis teljesen mindegy, mit mondok, lehet, akkor egyáltalán nem fogja hallani a dolgot. Na, ez itt a Kávézó a világ végén, Family Edition.
Kell kihúzni.
Family Edition, üdvözlünk benneteket, 2024. január 8-a van, ez az első adásunk ebben az új science fiction évben. Mennyire durva, nem? Tehát a 2024, az már egy annyira durán sci-fi, hogy ahhoz már nem is nagyon mertek nyúlni a 80-as év. Tehát az már annyira távoli volt.
Azt már kihiszi el.
Igen, tehát
vagy csak sokkal távolabbra.
Igen. Tehát mondjuk 2300, csak ott már teljesen irreális. Egyébként meg mondjuk a Szárnyas Fejvadász klasszik, az 2019. De azt hiszem, hogy a Visszajövőbe is valahol 2017-18 környékén játszódik a repülő
zöngördeszkákkal. Hát, 84-hez képest 30 év.
Igen, tehát akkor igen, tehát az 2014. Tehát hogy ez a 2024, ez egy ilyen teljesen
belátogatlan. És még mindig nincsen légdeszkánk.
Hát még közelében nincs a légdeszka.
Annak, de valami már volt egyébként.
Hát Hell 9000-ünk nagyon alakul.
Az igen, ebben az esetben, igen, ez jó. Hát a Kubrick ezek szerint jól lőtte be a dolgot. Igen, pont most néztem egy ilyen legjobb sci-fi összeállítást, és akkor ott volt nyilván a 2001 űrod összea, és gondoltam is rá, hogy meg kéne nézni újra. Nagyon-nagyon
régen láttam. Én most néztem újra 2 hónapja, és még mindig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó.
Igen, bármikor meg lehet. Nem öregszik.
Az érdekes a Kubrick filmeknél, hogy bármelyiket bekapcsolja az ember, akkor hirtelen olyan jó kedve lesz. Nagyon érdekes, én most ezt Lantimosznál érzem.
Mondjuk a ragyogást, és akkor már is, jaj, de jó, hogy megy a kis
labirintusba. Különösen, az újra vágott trélert
a Full Metal Jacket első felén is biztos, hogy remek kedved
hiszen
lesz.
Az még, hát ott az még vígjáték az első néhány percben.
Egyébként az nagyon vicces, ha megnézitek a Full Metal Jacket-eket, az két film.
Az két film.
Két teljesen különböző film. Na mindegy, igen, de nem filmes magazin vagyunk, hanem a jövőt kutatjuk és keressük továbbra is ebben az évben is, így lesz, és tényleg nagyon sokféle témát gyűjtögetek, hogy majd hozok nektek itt az évben, de a mai adásban egy olyan sláger téma lesz majd nem sokára terítéken, hogyha érkezik a vendégünk, amit én már viszonylag sokat emlegetek, és közel áll az én alapvető beállítottságomhoz, ez pedig a mezőgazdaság, amit így, már Marvin is, megint a mezőgazdasággal jön a csávó, tényleg, hogy nem tudja ezt megunni, de ugye tényleg az van, hogy beszélgethetünk itt az AI előretöréséről, meg a különböző amazonos, nem tudom, előfizetésekről, és a többiről. Abban a pillanatban nincs mit enni, ezek a dolgok nagyon-nagyon gyorsan másodlagossá válnak, már pedig ugye az van, hogy 2050-re elvileg 10 milliárd embert prognosztizálunk, hogy annyian lesznek a bolygón, ennyi embert kell majd etetni, és közben pedig már látszik, hogy hát baromira nem lehet ezt a mostani ipari mezőgazdaságot így tovább folytatni, mert egyszerűen nem bírja el a föld, nem bírja el a levegő, nem bírja el a tenger, tehát nagyon-nagyon-nagyon gyorsan kell keresnünk megoldásokat erre, úgyhogy a vendégem, dr. Zajász István pontosan ezt a területet járja körül, és ezen dolgozik, ugyanis ugye precíziós mezőgazdasági cégnek, a Danubának az ügyvezetője, és el fogja mondani, hogy milyen alternatívák léteznek, úgyhogy ő majd érkezik valamikor fél maga, de addig is itt van Bőce Balázs és
Marvin.
És Marvin is. Meg a rakéta rovat is itt van, de addig annyira jól el akartuk ezt indítani. Ott van egy ilyen nagy piros üres. Az mi lehet ott? Ami piros üres bekerült. Na megpróbáljuk még egyszer.
Houston. Menő jövő hírek a rakéta.hu támogatásában.
Azért az, hogy 2024-ben még mindig így néz ki a rádió szoftverek interfésze, az is egy különös sci-fi novella alapjait képezhetné.
Igen, és valószínűleg igen, ezt 1984-ben nem így képzelték el, hanem majd ülünk itt ilyen
de az nagy... a baj, hogy pontosan így képzelték el 1984-ben a dolgot, mindezt a szoftvert, de akkor is rajzolták.
Igen. Ahelyett, hogy itt ülnénk, nem tudom, ez a VR-s sisakokba, és a kibernetikus térből rántanánk ki ezeket a különböző ID-kat, de nem így van. Ha nem hiszitek, gyertek ide a Váci út 78/B elé, és nézzétek meg a kis kirakat stúdiumban, hogy hogy zajlik ez az egész dolog. De Balázs, kérlek, nem pofázok tovább.
Jaj, dehogy nem, kérlek. Ja. Mondd el a véleményedet arról, hogy a Google-nél fogták, és Asimovot még meg Asimovosították, mert írtak egy robotalkotmányt. fogták magukat ezek a jó emberek a DeepMind-nál, akik ugye a DeepMind szekciójukat onnan ismerjük, hogy ők csinálták évekkel ezelőtt a Go-val vagy a sakkal foglalkozó mesterséges intelligenciákat, amiket akkor a mesterséges intelligencia csúcsának tekintettünk, hogy a legnagyobb sakk nagymestereket vagy épp Go nagymestereket meg tudja verni. Na, neki...
Tehát az OpenAI előretörése előtt még ők voltak a nagy ágyuk a mesterséges intelligencia pontosan terén.
Pontosan. És a DeepMind-nak van egy robotikai csapata, és ők most írtak egy blogposztot arról, hogy mivel foglalatoskodtak az elmúlt 7 hónapban.
Az ünnepek alatt.
Igen, az ünnepek alatt összedobtunk ezt-azt, például 77 ezer részfeladaton teszteltük a robotjainkat, de egészen izgalmas dolgokat műveltek arrafelé. 3 kulcsrendszert magyaráz el a blogposztjuk, amiben mindjárt belemehetünk, de a legizgalmasabb, vagy ami az embernek legjobban megragadja a fantáziáját, az tényleg az, hogy fogták és írtak egy robot alkotmányt, mert ugye Asimovnak a robotika 3 törvényét, azt jól ismerjük, Mark mindjárt el is mondja nekünk fejből.
Hát a robot nem árthat embernek.
Igen.
Robot nem árthat saját magának.
De ne, olyan nincs.
Olyan nincs, árthat saját, mert robot nem árthat embernek.
Felakasztatja magát.
De nem, azt hiszem, hogy óvnia kell saját épségét, amennyiben.
Az a harmadik,
az a
pontosan.
Harmadik, amennyiben az első 2 törvénye nem ütközik, de a második nem ütközik.
Mi a második? Mi a második? Nem árthat az embernek.
Engedelmeskednie kell az embernek.
Egészen pontosan. Robotikai műveltségi versenyünk győztese McManamy Mark Pilisszántóról.
Tehát ha azt mondom a androidomnak, amit megvettem, hogy akaszt föl magad, akkor neki szerencsétlennek meg kell tennie.
Nem, mert a hármas szabályba ütköznek. Óvnia kell magát.
Aha, de ha csak nem ütközik az első 2 szabályba, de a második szabály az, hogy szót kell fogadjon, nem kell.
Tehát akkor szerintem lefagy. Lefagy, mint a Tetris.
Ebben van egy kicsit olyan, megvan nektek az a GIF-szerűség, amikor a grafikusok 3 pontja, kapcsolók vannak, grafikus, jó grafikus, gyors és olcsó grafikus. És elkezdett bekapcsolni a kapcsolókat. És
a 3-ban amikor... mindig csak 2 lehet.
Így van, igen. Tehát ha a harmadikat is beszerintét húzni, akkor valamelyik kikapcsolódik.
Igen.
Szóval a Google-nél fogták a robotjaikat, amik ott mászkálnak náluk az irodában, és adtak nekik 6500 feladatot, de önmagában, ahogy leírják ebben a blogpostban, hogy ez hogyan működött, már az maga egy csoda, mert hogy ez a robot alkotmány, ez egy olyan rendszerbe kapcsolódik be, ugye most már ismerjük ezeket a nagy nyelvi modelleket, amiknek az alapján például egy ChatGPT működik. Fogták a nagynyelvi modelleket, fogtak robot működtető modelleket, illetve vizuális modelleket, és ezeket gyúrták össze, hogy vezéreljék a robotjaikat.
Mert egyenlőre ezek kicsit így külön vannak. Tehát van a nyelvi, van a grafikus modellek, és akkor vannak a Boston Dynamics-ös robotkák, amik mozognak, de valahogy egy kicsit így elkülönülve van ez.
Pontosan
meg.
Ezt érzi ebből az ember, és itt az történt, a szoftver, amit ők készítettek, az úgy működik, hogy először a vizuális modell feltérképezi, hogy mi is van a környezetemben, már hogy a robot környezetében, mit lát az érzékelőivel, ott egy asztal, az asztalon van egy telefon, az asztal alatt van egy kuka, és így tovább, majd ez az információ elmegy egy nagy nyelvi modellhez, ami elkezd kreatívkodni, hogy na akkor mit tudnánk itt csinálni? Elkezd gondolkozni rajta, és amikor kijelöli azt a feladatot, amit ad végül a robotnak, amit a robot ugye a harmadik rendszer segítségével végrehajt, akkor használja fel ezt a bizonyos alkotmányt, ami nem csak Asimov alapszabályait tartalmazza, hanem például olyan dolgokat írtak bele, mint hogy nem interaktálhat emberrel egyáltalán, nem interaktálhat állattal egyáltalán, nem interaktálhat nem éles tárgyakkal és elektromos tárgyakkal. Nagyon érdekes, hogy a fegyverekkel ezek szerint igen, amik elektromosság nélkül működnek, ez egy picit aggasztott. Ők se írták le az összes szabályt, ami belekerült, de minden esetre ez a nagy nyelvi modell, amikor önmagában elkezd ötletelni azon, hogy ennek a robotkának milyen feladatot adjon, akkor nyúl vissza a robot alkotmányhoz. Egyébként ezek a robotok olyan feladatokat csináltak, mint hogy a chipszes zacskót, chipszes zacskó odébb pakolása az asztalon.
Nagyon komplex feladatokat.
Figyelj, várja, de alapvetően azért leírja egy szombat reggeledet.
Így van. Nem tudom. Pufi
szóval rakd odébb a chipset, borítsd föl a kólás dobozt. Mondom ezt szerintem a szombat reggelet, hogyha a péntek este nagyon sűrű volt, és hasonló dolgokat csinált. Ja, illetve töröld le az asztalt. Az a harmadik, amikor a párod már arról ír, az hogy töröld le az asztalt, és nem arról, hogy hangosítsd fel a rádiót.
Átveszik az uralmat se perc alatt. Végünk van.
Pont, mert hogy egyébként a Google kutatói pont ezt írták, hogy azok a nagyon általános feladatok, amik az ember fejében rögtön egy hosszú instrukciós sorra alakulnak, ez a gyorsan takarítsuk ki a lakást, vagy főzzünk valami egészségeset, és rögtön elkezdjük fejben összerakni, hogy mit fogunk csinálni, majd meg is valósítjuk. Ez egy robotnak ezen a ponton beláthatatlan.
Én nekem ebben mondjuk... az egész mesterséges intelligencia, meg robotika dologban az a legizgalmasabb, hogy valójában visszavezet minket saját magunkhoz. Tehát, hogy ezt valaki, egy nagyon okos ember mondta, hogy a mesterséges intelligenciának az lesz a vége, hogy megalkutjuk újra az embert. Tehát, hogy egy csomó olyan aspektus van, amit annyira magától értetődőnek veszünk, és rá kell, hogy jöjjünk, amikor ezt mesterségesen akarjuk megépíteni, mennyire elképesztően komplex, és milyen hihetetlenül nagy csoda az az intellektus, amivel rendelkezünk, mert hogy ezt újraépíteni piszok nehéz.
Nem olyan, mint egy nagyon komoly betegségből újra felépülni. Én ezen gondolkoztam, amikor elkezd minden tudatosan működni benned. Amikor újra végig kell gondolnod olyan dolgokat, amik előtte automatikusan mentek, egy ilyen önfelfedezés szerintem is benne van.
Után, hogy akkor igen, hogy a kezemet eddig teljesen egyértelmű, hogy meg akarom emelni a kezem, de ha ezt egy gyógytornásszal kell 2 évig gyakorolnod, akkor jobban tudod értékelni.
Igen, de közben továbbra is a robotok viszont precíziós és egy adott munkát viszont sokkal, de sokkal brutálisabban tud művelni, és ez már a kreatív, most láttam pont, hogy tollasozik egy robot 2 tollasozóval, azt nem hiszed el.
Hú, de akkor nekem már viszont nem kell mennem a feleségemmel tollasozni.
Hát, vegy egy ilyet. Valószínűleg, ahogy ránéztem, nem olcsó.
Na jó, de megéri. Mennyi szabad időd lesz?
És akkor gondolom, hogy állítgatnod kell, hogy na jó, akkor legyőzhetetlenről levegyem. Mondjuk majdnem legyőzhető.
Én azt, hogy minden videójátékkal a legegyszerűbb fokozaton játszom, és úgyis elszűtjük.
Beginnernek hívják, azt hiszem.
Azt hiszem én is.
Abszolút beginner.
A rendszer egyik fele az erre képes, de egyébként van egy nagyon érdekes kiegészítő rendszer, amit RT Trajectory-nak hívnak, ami pedig azt abban segíti a robotokat, hogy mi, amikor azt mondják nekünk, hogy töröljünk le egy asztalt, van a fejünkben valami, hogy hogyan fogjuk csinálni, a robotok önmagukban nem tudnak rájönni, hogy ennek hogy kéne neki fogni, ezért ennek a rendszernek a segítségével, ha egy robot lát egy másik robotot, ahogy megcsinál valamit, vagy egy emberi kezet, ahogy megcsinál valamit, gyakorlatilag a látható információkat ilyen robot kéző, robot végtag információkkal alakítja, hogy sokkal gyorsabban el tudjanak tanulni dolgokat ezek a rendszerek, illetve a harmadik rész
tehát
pedig
azért mozgásokat tanul meg, mint egy csecsemő ami látja.
Pontosan, ugye a mimikri effektust beépítik a robotok hétköznapjaiba, illetve van egy ilyen energia takarékossági, meg gyorsasági része ennek a szoftvercsomagnak, ami pedig, mint én megtudtam, hogyha 2-szer nagyobb felbontású adatokat adunk egy mesterséges intelligenciának, akkor 4-szer több számítási erőforrásra lesz szüksége ahhoz, hogy azokat értelmezze. És ezen akartak egyszerűsíteni, mert azt mondják, hogy ahogy egyre bonyolultabb feladatokat bízunk ezekre az eszközökre, egyre összetettebb környezetekben, egyre inkább kritikus lesz az, hogy relatíve gyorsan rájöjjenek, hogy ott mit kell csinálni, és hogy ez egy olyan kihívás, ami a DeepMind kutatói szerint még a robotika közeljövőjét meg fogja határozni.
Hát igen, mert hogy az agy az nálunk is egyébként a legnagyobb energiaigényű szervünk, és...
Komolyan.
Igen. Tehát
nálam biztos nem.
Hát nálam se, de sok mindenki. Például egyébként, akik mondjuk nem tehát ha csinálsz olyat, hogy nem beszélsz napokig, sokkal-sokkal több energiát lesz. Tehát például a beszéd egy nagyon-nagyon energiaigényes dolog. Azért van az, hogy a adás végén mindig itt alszom arccal előre borulva, mert nagyon-nagyon nehéz. Ugye összetetten kell mozgatni a különböző üzmaidat, hát meg az agyadban is nagyon sokféle folyamat zajlik.
Most már sokkal jobban tisztellek.
Én is téged. Meg a Marvint is. Na, mi legyen, tiszteljük még egymást, vagy elgurítsunk egy tiszteletre méltó zenét?
Nincsen még témád?
Van még.
Hogyne lenne?
Mindig
mert hogyha elkezdenénk robotot építeni, így házilag, akkor úgy tűnik, hogy a következő feladat az kéne, hogy legyen, hogy nyomja le a Tetriszt NES-en, mert hogy az ünnepek alatt egy NES, tudod, amit mi Nintendónak hívtunk, mi magyar gyermekek, az egyel balra Nintendo Entertainment Systemként, vagy NES-ként emlegették. Szóval az a négyszögletes doboz, amivel játszottunk, volt a 90-es évek elején, azon az egyik legnépszerűbb játék ugye a Tetris volt, ami most nagyjából 30 éves, kicsit több, 89-ben jelent meg, és egy kisrác, egy 13 éves kisrác le tudta fagyasztani. És nem úgy, hogy beleköpött a cartridge-ba, vagy kihúzta az áramból, hanem 157 szintet nyomott le benne, miközben évekkel ezelőtt azt hitték, hogy néhány tucat után már az ember képtelen arra, hogy vezérelje a szoftvert, mert hogy ha bárki eljutott ideig, nekem voltak barátaim, akik egész ügyesen tetriszeztek, én meg néztem őket ilyen leesett állal. Egy idő után már
te
nem tudod...
Te másokat tetriszezni?
Persze.
Hát ez mondjuk komoly.
De most még Twitch-en is be lehet kapcsolni. Te ez tökéletes esti program.
Ez bajnokságot nézi élőben.
Az nagyon jó.
Úgy tényleg mindjárt mennem kell egyébként, mert jön az aktuális forduló. A pivot tábla forduló. Tehát néhány évvel ezelőtt rájöttek, hogy igaz, hogy a 20-sokadik szintnél már hiába nyomkodod a gombokat, egyszerűen az elemek nem jutnak el a pálya két szélére, olyan gyors lesz a szoftver. Ezért feltalálták a hipernyomkodást, amihez mindössze annyit kell... mindössze annyit kell csinálni, hogy másodpercenként 10-szer kell lenyomnod ugyanazt az irányt.
De ezt nem lehet.
Mert akkor, hát ez az...
Hát nem tudsz hipernyomkodni azért. Fejleszd a hipernyomkodásodat.
Igen. És ez a srác tökéletesítette.
Csodálatos, szép jövő vár az emberiségre. Hihetetlen evolúciós fejlődésen megyünk keresztül.
Szóval ez a kis srác 30-szer le tudja nyomni egy másodpercen belül.
Igen, és 38 percig tartott a csúcs beállítása.
Ügyes kis fiú. Hát jó, hát igen, hát ez... Na,
reméljük, ezt a gyorsaságát máshol is tudja
mondani. Máshol is tudja kamatoztatni. Nem veszi el sok idejét az a dolog. Na jó, úgy érzem, hogy ez az a magaslat, ahol el kell engedjük a
nem
dolgokat.
Nem tudunk feljebb menni,
egyszerűen nem tudunk gyorsabban klikkelni. Úgyhogy a tavalyi év egyik nagy kedvencét szerintem indítsuk el, ami Everything But A Girl visszatérő trackje, a Nothing Left To Lose.